Belföldi kapcsolatunk, mert tartjuk a kapcsolatot Nyírbogdánnyal, mert onnan jöttem el, és azóta is jó a gyülekezettel is, meg az utóddal is a kapcsolat. Ugyanakkor itt a szomszédos Bagamirral jó kapcsolatot tartunk, de jó a viszonyunk monostorpályi, hosszúpályi testvéreinkkel is, nyilvánvaló, mint szomszédokkal.
Hát gondolom a nagy létaival meg különösen.
Hát azokkal is, igen, igen. Most pláne, hogy lelkész csere is volt nagy létán.
Milyen a gyülekezeti alkalmaik látogatottsága? Van-e tendencia, ami felfedezhető benne? Változott-e valamit a templomba járási szokás az elmúlt 18-19 évben?
Hát a rendszerváltáskor itt megindult úgymond egy keresztjén alap letétele vagy visszahelyezése, amikor nagyon sok már felnőtt ember keresztelkedett meg, illetve kötöttek házasságot, mert addig egyházi házasságkötés nélkül élték az életüket. Ezt megtették, és ez nagyon nagy fordulat volt abban az időben. Csak a rendszerváltáskor kezdődött eufória, ugye az egy ideig felfelé ívelt, aztán mind kezdett visszasüllyedni, mert ahogy az egyik öreg presbiterem mondta volt, úgy kell a dolgokat megcsinálni, hogyha a parasztember elmegy a vásárba, hogy vegyen egy malacot, akkor először kitakarítja az ólat, kimeszeli, rendbe teszi, és a tisztába viszi be. Itt pedig az történt, ugye, hogy abba maradt, vagy abba ment vissza minden, ami volt. És a kezdeti eufória az csak egy-két évig tartott, és utána visszazűlött minden. És hát a csalódottság, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, ez a politikai, meg gazdasági bizonytalanság, az embereket nem tartotta meg az egyházban. Persze lehet nekünk is bűnünk benne, hogy sok helyen, mondjuk itt nem annyira, de elég sok gyülekezetben a felkapaszkodókat, akik addig nem is ismerték az egyházat, és nem is tudtak róla, hogy mi ez, vagy létezik, vagy ha tudtak is, akkor inkább bántották, mint hogy segítették volna. Azokat némely kolléga besegítette az egyház élvonalába, sőt, presbitériumába. És ezek bizony elég nagy rombolást végeztek az egyházunkban, tisztelet a kivételnek. Itt vértesen azért megmaradt a mag. És én most is azt mondom, hogy arra a magra lehet számítani, aki akkor is ott volt, amikor mások nem, és akkor is ott volt, amikor mások is bejöttek. És ők akkor is ott maradtak, mikor a bejött mások már elmentek. És ez a mag most is a gyülekezet magja, és most is azokra az emberekre, már mintha emberekre lehetne építeni, de azokra lehet számítani.
Voltak, akik jöttek, voltak, akik mentek, hit nélkül jöttek, hit nélkül mentek.
Így van.
De a hit megmaradt.
Igen.
Milyen társadalmi szervező erőhez a gyülekezet itt a településen? Mekkora kisugárzása van? Mennyire meghatározó közösség ez?
Én azt mondom, hogy meghatározó. Meghatározó. Annál is inkább, mert van a kezünkben egy 35 fős csapat, aki a gyülekezetben dolgozik, mint foglalkoztatott. És még ezen felül vannak a lelkészek, meg a kántor, meg a vezetők, meg a presbiterek. Ugye ez egy 70 fős, úgymond, egységes kis gyülekezet, mert annak lehet nevezni. Ennek óriási kisugárzása és társadalmi ereje van. És nincs is olyan se társadalmi rendezvény, se egy koszorúzás, vagy valaminek az avatása, hogy kihagynák belőle az egyházat, vagy kihagynának belőle minket. Tehát mindenképpen nagy kisugárzása van, és ereje is van.
A város értékrendjére, a város szellemiségére kisugárzó erő ez?
Igen, igen. Én úgy érzem, hogy kisugárzó erő, Mert ha nem lenne az, akkor mondjuk a város maga, vagy a város vezetése nem keresné a kapcsolatot, és nem tudnánk közösen jó dolgokat indítani és véghez vinni.
Nyilván az ön szociális érzékenységének és diakóniai elhivatottságának köszönhető az, hogy megint csak példaértékű az a szociális intézményrendszer, amit ez a idézőjelvetett kis, de erős közösség működtet. Milyen szociális szolgáltatásaik és intézményeik vannak? Én azt javaslom, hogy menjünk ezeken sorba picit részletesebben. Gondolom kezdjük a legnagyobbal, a legjelentősebben, ez pedig a...
Ez pedig az idősek bentlakásos otthona, ami annak idején 20 fővel kezdődött az úgynevezett Lady Kuriában, amit sikerült eredeti szépségében felújítani. Aztán később folytatódott azzal, hogy egy visszakapott iskola részt is átalakítottunk, ott még 8 embernek tudtunk helyet biztosítani. A Széchenyi terv révén, ami szerintem az egyik legjobb élénkítő erő volt abban az időben, egy pályázat útján megint közel 50 millió forintot nyertünk, akkor ilyen egységes kis garzon típusú lakásokat építettünk, amiben megint 20 főnek tudtunk elhelyezést biztosítani. Aztán utána még sikerült egy BMS pályázatot is megnyerni, ami 60 millió forint volt. Ezeket persze mindig ki kellett egészíteni, de még 20 embert sikerült elhelyezni, úgyhogy egy 70 fős bentlakásos intézményt működtetünk. Hát mindegyik szobához tartozik zuhanyzó, WC, kézmosó, előtér és egy tisztességes kis szoba, egy vagy két ágyas szobák, egyedül egyetlen egy három ágyas szobánk van, a többi mind egy és két ágyas, gyönyörű környezetben szeretnek itt élni az emberek. Persze meg kellett szervezni ugye ehhez nyilván a szükséges ellátói létszámot a törvények értelmében. Hát dolgozik most a bentlakásos otthonban körülbelül 27 fő. Konyha, szociális gondozók, ápolók, főnővér, könyvelő.
Hát mindazon túl, hogy egy szociális feladatot lát el ez az intézmény, mindazon túl én azt hiszem, hogy lép a vértes, illetve ezen belül a vértesi települési szempontjából egy fontos munkahelynek
hát hogy
számít.
Nem. Ezt gondoljunk bele, hogy ez csak önmagában 27 embernek ad munkát, az azt jelenti, hogy 27 családnak valamilyen formában mégis biztosította a megélhetése és a kenyere.
Hogyan tudják önök ezt az intézményt működtetni egyáltalán szervezetileg? Ön alá tartoznak, a presbitérium alá tartoznak? Milyen hierarchiában működik ez az intézmény? Hogy illeszkedik ez az egyházközség szervezetébe?
Az egyházközség az intézmény fenntartója. Az intézmény nem önálló jogi személy, de önálló könyvelése van, ami elkülönül az egyház könyvelésétől, de csak úgy, hogy könyvelési helyeken, mert egyébként együtt megy a könyvelés az egyházéval is, csak hogy megfeleljünk az államinak és az egyházinak, ezért ilyen különböző elkülönített helyeken könyveljük a dolgokat. Erre állami normatívát kapunk, úgy, mint a többi szociális intézmény, mert állami feladatot látunk el. Ezen felül pedig a lakók havi 51 ezer forintot fizetnek be a nyugdíjukból. Ez egységes, mindenkire nézve, akármennyi a nyugdíja. Van, akinek olyan alacsony a nyugdíja, hogy nem maradna meg neki a törvény által előírt 5700 forint, ott nem kérünk többet, hanem kevesebbet veszünk el, tehát mindenképpen meg kell legyen a költő pénze.
Hogy lehet ide bekerülni? Van-e ellátási kötelezettségük? Mert úgy tudom, hogy az ilyen intézmények férőhelyének egy részét fenn kell tartani azoknak, akik nem saját költségükön kerülnek be ide, hanem rászorultsági alapon.
Itt nem nincs rászorultsági alapon bekerülési lehetőség, tehát ide, aki bejelentkezik, mert országos hatáskörrel rendelkezünk, tehát nem csak a megyére kiterjedő, hanem annak idején hála Istennek úgy kértük meg az engedélyt, hogy az ország bármelyik részéből ide fogadhassunk embereket, akik ide akarnak beköltözni. Tehát bárhonnan vannak itt, Budapestről, Keszthelyről, mindenfelőről, és nagyon szeretnek itt lenni.
Gondolom, hogy az a működtetésen túl, a szervezeti munkán túl, a gazdasági munkán túl, a hétköznapi fizikai munkán túl egyfajta speciális lelki gondozói és feladatot is jelent a gyülekezetnek.
Így van. Ez abban nyilvánul meg, ugye, ahogy mondtam is, már minden reggel tartunk reggeli áhítatot, amikor ott összegyűlünk a nagy halba, azzal kezdődik a napunk, hogy megtartjuk a reggeli áhítatot, és ebben mindenkit, aki képes, belevonunk, aki vállalja is, többek között a beosztott lelkészt, a foglalkoztató mentálhigiénést, a főnövért vagy a nővérek közül azokat, akik akarnak, sőt van olyan lakónk, olyan idős nénünk, aki hosszú ideig az egyház gondnoka volt, aki maga is nagy bibliaforgató és komoly hívő, ő is odaül, és egy reggel az övé a reggeli áhítatnak a megtartása. És akkor mindenki azt végigüli, meghallgatja, énekelünk, imádkozunk, rövid igemagyarázat van, és utána kezdődik a reggeli. Aztán folytatódik a nap tovább, minden nap van valamilyen foglalkozás, 10-től 11:30-ig, hát ilyeneket csinálnak, hogy gyertyát öntenek, akkor szappant öntenek, karácsonyi, húsvéti üdvözlőlapokat készítenek, akik képesek rá. Aztán dolgozunk, persze szeretett munkában a lepramissziónak kötik a takarókat, azokat összevarják, és mikor felgyűlt, akkor eljuttatjuk a megfelelő helyre, kapcsolatot tartunk fel más intézményekkel, vannak különleges napjaink, ugye, amikor készülünk a karácsonyra, a húsvétra, akkor most épp a héten a farsangra készülünk nagy élvezettel, és maguk megszervezik persze segítséggel a szereplésüket, és szívesen szerepelnek ezek az idős emberek egy-egy verssel, egy-egy történettel, kis énekkel, és jók ezek a közösségformáló alkalmak. Ezen felül van minden hónapban egy munkatársi gyűlésünk, amikor szintén három munkatársunk jelentkezéses alapon egy-egy bibliai részt vesz, és akkor arról szépen tart egy kis megemlékezést vagy előadást, de arra törekszünk, vagy azt mondjuk, hogy ne olvassanak össze könyvekből, vagy valahonnan, meg ne fírolják be a beosztott lelkészt, hogy írja meg nekik, hanem saját maguknak mit mond az az ige, és hogy az ő életében mit jelent az, hogy ő ezzel most foglalkozott, és hogy ez csak egy véletlen volt, vagy ez az ige most milyen módon érintette meg
a személyes lelkét. Példa, a személyes érintettség.
Így van, és okán. Ennek nagyon nagy hatása van, és nagyon jól neveli ezeket az embereket.